Nem nekünk, Uram, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nekünk bőségesen Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében, övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Ülve az 549. dicséretet énekeljük. 549-es dicséretünk régen 377-es volt, de a lényeg, hogy a 65. Zsoltár dallamára énekeljük ezt az éneket, Szentlélek védj körül bennünket, mind a három versét énekeljük ennek a dicséretnek, imádságnak.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, 10. fejezetéből olvasok néhány verset, 14-től 17. versekig, melyek így szólnak. De hogyan hívják segítségül azt, aki benne nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás is mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Amen. Imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, köszönjük az elmúlt hetet. És köszönjük, hogy az elmúlt hetet lezárva, az új hetet megkezdve itt lehetünk most is nálad. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk téged, és azt a gazdagságot, amit tőled kapunk. Köszönjük, ahogyan velünk voltál gyászban, betegségben, terhek, fájdalmak hordozásában, nehézségekben. Ahogy velünk voltál gondviselő kegyelmeddel, velünk voltál elvégzett munkáinkban, találkozásainkban, oly sok mindenben. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy most itt vagyunk. Hadd nyissuk meg előtted szívünket, hogy befogadhassuk a te igédet. Hadd válhassunk valóban megtartóivá a meghallott szavadnak. Szólj hát így hozzánk. A te igéd erő, hatalom, bölcsesség, élet. Cselekedj igéddel köztünk, rajtunk, mindnyájunkon, ami szükségünk szerint. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal jöhetünk. Hogy mindazt, amit kell, ma ismét elvégzed bennünk, rajtunk, közöttünk. Köszönjük. Áld meg hát Isten tiszteletünket, a te kegyelmességedből és szeretetedből, Urunk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 214-es dicséretet fogjuk énekelni, ezt a 42-es Zsoltár dallamára énekeljük, 214. A gyermekek pedig indulhatnak, készülhetnek a gyermek Isten tiszteletre. Barbara néni lesz ma veletek. Már előre mondom, úgy készüljetek, számoljatok, hogy jövő héttől már a karácsonyi készülődés fog kezdődni. De most is még Keresztelő János történeteinek a folytatása lesz a mai gyermek Isten tisztelet anyagában. Áldott gyermek Isten tiszteletet nektek. Mi pedig énekeljük a 214-es számú dicséretünket ige hallgatásra készülve. Isten igét olvasom, Prédikátor könyvéből, mai Ószövetségi ige szakaszunkból, 12. fejezetnek a 8-tól 14-ig terjedő verseit, majd a 13. verset fogom kiemelni az ige hirdetés alap igéjének. Ez a szakasz így szól. Igen, nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, minden hiába valóság. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert szövegek, amelyek egy pásztortól valók. Ezeken felül, fiam, fogad meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindezeket hallva, a végső tanulság ez. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. 13-as verset olvasom újra. Mindezt hallva a végső tanulság ez, féld Istent, és tartsd meg az ő parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Amen. Egy szép és stílusos lezárás általában egy-egy értekező mű végén, ha egy összefoglalás, latin szóval egy summázat zárja az egészet, ami azt mondja, na ez az egész arról szólt, hogy. Na, ilyen a prédikátor könyvének a vége, amely gyakorlatilag egy néhány mondatba tömörítve, illetőleg egy végső tanulságba féld Istent és tartsd meg a parancsolatait, ebbe a mondatba tömörítve próbálja elmondani mindazt, amiről ez a könyv szólni szeretne. A szóhasználat ma egy pici magyarázatra szorul, amikor azt mondja, hogy féld Istent, hiszen a félelem szóhoz általában nekünk majdnem mindig valami negatív érzés kapcsolódik, és ez a mára már nem is csak ma, tőlem 86 karácsonyán kérdezték először, hogy mit kezdjek ezzel a szóval, hogy félni Istent, hiszen nem félni akarok tőle, és azóta is találkoztam vele, aki azt mondta, hogy hát olyan Istenben, akitől félni kell, én nem akarok hinni. De érezzük a különbséget, hogy mi a különbség, már csak nyelvtanilag is, hogy félni valakitől, vagy félni valakit, mert itt egy tárgyesetes ragozás van, és a régebbi magyar nyelvhasználatban ez könnyebben átment, már ez nehézkesebb. Ez a félni szó, hogy jelenti a félelmet, de jelenti a tiszteletet, a hódolatot, az önátadást. Istent félni, egy szóval nehéz így kifejezzük, elmagyarázzuk, de azt, hogy tisztelettel vagyok iránta, hódolattal vagyok ő előtte, leborulok ő előtte, maximálisan átadom magam ő neki, maximális tisztelettel nézek föl rá, sőt, teológiai életemben, a teológiai értelemben azzal a biztonsággal, hogy azt is tudom, hogy az én életem az ő kezében van, tőle függök. És ez nem egy negatív, hanem egy pozitív, hiszen ez a függés arról szól már, hogy Jézus Krisztus kereszthaláláért bűnbocsánatot nyerek, feltámadásáért örök életem van. Sőt, már meg is kaptam, el is nyertem ezt. Megkaptam a bűnbocsánatot, megkaptam az örök életet, ez a tőle való függés, hogy ő már ezt nekem megszerezte, ugyan hogyan másképp tekinthetnék rá, mint teljes hódolattal és tisztelettel, hiszen minden ellenségemet legyőzte, mindazt, amivel szemben én abszolút tehetetlen vagyok, mindazok el vannak takarítva az útból, bűneim helyett tisztaságot, megigazulást nyertem, a halálomra nézve pedig örök életet az életem során, esztendőnkben újra és újra előjövő, mert jönnek gyászok, fájdalmak, terek, próbatételek között pedig vigasztalást és reménységet nyertem. Így hát, ugyan hogyan tekinthetnék rá, mint félve őt, tisztelve őt, hódolattal leborulva előtte, hódolattal megadva magamat ő neki, pontosan azért, mert tudom, hogy ő kicsoda, és én ki vagyok. Féld Istent, állj meg előtte a legnagyobb hódolattal és önátadással, mert ez a dolgunk, ez a kötelességünk, erre teremtett, formált bennünket Isten, erre vagyunk alkotva, hiszen, és erről szól a prédikátor könyve, hogy e világnak, akár az összes dolgára, minden
létezőjére megpróbálhatok támaszkodni, hogy arra építsem, alapozzam az életemet, de ez a könyvnek a ismétlődő mondata, de ez mind hiába valóság. Igen, nagy hiába valóság. Mert ez törékeny, mert ez mulandó, mert ez veszendő, mert ez nem állandó, ez bármikor kicsúszik alulunk, és összerogytunk, leestünk. Az egyetlen, amire alapozhatom az életemet, az egyetlen, amitől igazán jó függésben lehetek, ahol biztonságban van az életem, ha Istent tisztelem, ha Istent tartom a legnagyobbnak, ha, most ezzel a szóval mondom, ha Istent félem az egész életemmel. Mit jelent hát őt félni és megtartani az ő parancsolatait? Az élet néhány területére szeretnék egy kicsi rápillantást adni azért, hogy egyénileg is, és akár közösségileg is ezt tovább gondoljuk. Az első a gondolkodás. Amikor Isten népe a babiloni fogságban van, egyszer csak Isten, amikor eljön annak az ideján, elkezdi ébresztgetni a népét. És elküldi Ézsaiás prófétát, hogy kezdje már el ébresztgetni a népet abból a lelki alvó, félig lelkileg holt állapotból, amiben van, mondhatnám, rázza fel őket, mert Isten ki akarja őket vezetni, mert Isten neki szabadulást akar adni, mert Isten őket haza akarja vinni az ő valódi hazájukba. És amikor erre hívogatja Isten az ő népét, akkor mondja nekik ezt, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, hiszen ők a babiloni fogságban mit mondanak? Ha már elfeledkezett rólunk Isten, már nem törődik velünk, már minden összeomlott, már nem számítunk Istennek, már nem is énekeljük még a régi zsoltárainkat, a dicséreteinket sem, a Sion énekeket, főleg itt, hogy az ellenségkéri, nem befejeződött, minden vége van mindennek. És azt mondja Isten, álljatok már meg. Ti így gondolkodtok, ilyen letargikusan, depressziósan, összeomlottan, de én meg úgy gondolkodom, hogy az én gondolkodásomnak a csúcsa a kegyelem és a szabadulás, hogy elvittelek titeket a fogságba, mert megérdemeltétek, de kihozlak belőle benneteket. A bűneitek büntetése, hogy ott vagytok egyéb, hogy ott vagytok Babilonban már 70 esztendeje lassan, de az én gondolataim azok arról szólnak, hogy bár ezt kellett velem tegyet, veletek tegyem, mégis kihozlak titeket, szabadulást adok nektek, új életet, örömöt adok nektek. A különbségre ugyanitt mondja, azt mondja, hogy mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Igen, mi emberek sokat okoskodunk és bölcselkedünk, és sokszor maradunk ezen a síkon itt az emberi nyomorúság síkján, amit meghatároz éppen a társadalmi helyzet, a politika, a pénztárcánk, kultúra, a hírek, amit bemondott a rádió, vagy se, stb. Sokat okoskodunk és bölcselkedünk, akár mit mond Pál a korintusiaknak, hogy a világ bölcselkedése mind mit sem ér, mert még ha bolondságnak tartanák is, vagy tartják is a keresztről szóló beszédet, nekünk, akik hiszünk Krisztusban, ez az Isten ereje. Hogyan gondolkodunk? Mi szövi át a gondolatainkat? Mi szövi át azt, amilyen értékrendben gondolkodunk? Nem véletlen mondja Pál a rómaiaknak, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek. Mi az, ami Istennek tetsző és kedves? Ehhez változni kell. Ehhez sajnos, mivel a bűn a gondolkodásunkat is elrontotta, változni kell, változtatni kell, gondolkodásmódban, szellemi értékmódban el kell kezdeni ráhangolódni Isten szentségére, Isten tökéletességére, hogy minél közelebb legyek hozzá fejben is, hogy a gondolataim, a gondolkodásmódom egyre inkább azonos legyen Istenével, hogy a gondolkodásom csúcsa is a kegyelem legyen, az Isten irántunk való végtelen irgalma legyen, az örök életre készülés legyen. Hiszen Isten magassága a szabadulás, amit elvégzett Krisztusban, hogy én is eképpen gondolkodjak. Igen, fel kell nőni hozzá, mint főhöz, hogy én is úgy gondolkodjak ő velem. Miért is? Mert a Prédikátor könyvének is, és akár az egész Szentírásnak így nézve is a végső tanúsága ez, hogy féld Istent, és tartsd meg az ő parancsolatait. A második a beszéd. A közelmúltban hívta föl valaki a figyelmet egyébként, hogy a 10 parancsolatban a beszéd kétszer is előjön, egyik a második parancsolatnál, az Isten nevének a használata, ugye, hogy ne mondd ki hiába az Úrnak, a te Istenednek a nevét, a másik pedig a tiszta, egyértelmű beszéd, amikor azt mondja, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te fele barátod ellen. Vagyis mit mondok a másikról, vagy a másik emberrel kapcsolatban. A mai világban sokat beszélünk, nagyon is sokat, és ebbe akaratlanul is belecsúszik olyan, amire azt mondtuk, hogy ez jobb lett volna, ha nem mondtam volna ki. Két példát hozok. Jefte bíró. Isten megbízza őt, hogy szabadítsa meg Izraelt az ellenségtől. Éppen az ammóniak, az egyik szomszédos nép sanyargatja őket már hosszú évek óta. Jefte bíró megkapja Istentől a fölhatalmazást, hogy gyűjtse össze a sereget és verje le az ellenséget. De akar valami nagyot, valami olyat mondani, ami Istenről szól, de mégis benne van, hogy... És azt mondja Istennek, hogy ha a kezembe adod az ellenséget, és győztesen jövök haza békességben, akkor a legelsőt, ami jön ki a kapumon, feláldozom neked. Jön haza, a győzelem örömével, mondhatni mámorával, és meglátja, hogy a legelső, aki jön ki a kapun, az egyetlen lánya. A győzelmi öröm hamar szerte foszlott. Tett egy fölösleges ígéretet. Tett egy olyat, amit Isten soha nem kért. Megvolt a megbízatása, megvolt a feladata, kellett még rajta túlórázzon. Nagyon nehéz történet. Nagyon nehéz. Fölösleges, haszontalan fogadalom, meglátva a lányát, puf, most akkor mi van? Ne menjünk tovább, mi történik ezután. Fölösleges beszéd. De hogy mennyire igaz, hogy nagyon-nagyon fontos kérdés a beszédem minősége, amikor Jézus arról beszél, hogy az emberek mennyit esküdöznek. Ugye az esküdözéssel azt szeretném, hogy megerősítem, hogy mondtam, hogy már pedig úgy van, és esküszünk erre, arra, amarra. Azt mondja Jézus, ez mind fölösleges, hanem annyi a szabály, hogy nálad az igen, legyen igen, a nem pedig nem. Van egy fél mondat még mögöttem, amit jól lenne elhagyni, ami pedig e fölött van, az a gonosztól származik. Hol szívesen azt kiadnám meg. Igen, de nem, csak tulajdonképpen végül is elvégre, ha úgy vesszük. Igen, vagy nem. Tudom, hogy ennél sokkal bonyolultabb az élet. Tudom. És mégis. Az egyértelmű beszéd. A világos, tiszta beszéd. Ami sokszor egy-két szóval elintézendő, és nem pedig ekkora körítéssel. Miről van szó? Hogy a beszédemben is legyen szabály, hogy bármikor, ha megszólalok, a féld Istent, és tartsd meg az ő parancsolatait, legyen a beszédemnek az alapbeállítása, az alapkészlete, az iránya, és nem e fölött, még pluszban. Harmadik terület, amiről szólok, a munka. Nagyon tetszett nekem, egyszer valaki mondta, egy diák, hogy neki a kedvenc napja a csütörtök. Tényleg miért? Mert utána már hétvége jön. Igen, péntek, jó, pénteken letudjuk még azt a néhány órát, az már olyan péntekes, és aztán gyerünk haza, hétvége. nem tudom, milyen tanuló volt, fogalmam sincs, de érzem azt, amire ő gondol. Az életünknek, mondhatni, a hasznos időnknek a nagy részét a munkában töltjük, a diák a tanulásban. A dolgozó a munkahelyén, esetleg a modern világ home office-ban adott esetben, a diák az iskolában, a leckeírással otthon. A hasznos, értékes időnknek, amivel valamit lehet kezdeni, a nagyját tanulással vagy munkával töltjük. Na, nem kettő megijedni, ez így normális. Csak nem mindegy, hogy ezt hogy végzem. Amikor először tanultam a pszichológiai fogalmat, hogy az elidegenedés, nem értettem, és nagyon sokáig kellünk megmagyarázzák, hogy ott kezdődik az elidegenedés, hogy a dolgozó utálja a munkáját. Hát igen, csinálok valamit, amihez semmi közön. Tegnap beszéltem valakivel, akit beállítottak annak idején egy gépsorra dolgozni, és bár a gépsorban nem csinált más, csak beadagolta a munkadarabot, a gép megcsinálta, kivette és lerakta, a 300 mellett készült 5 selejt, és azt mondták, hogy ezt te csináltad. Hát nem én csináltam, ez a gép volt, semmi közöm hozzá, csak bedugtam, hogy csinált valamit, legfeljebb nem jót csinálta. Nem? Ez a te hibád. Ez ennyi, bocsánat, semmi közöm hozzá. Ez a gépsor megy magától, csinálja maga dolgát, én csak oda dugdosok, aztán jó szerencsét. A munkám, a tanulásom, az, ahogy minden dolgomat, ami feladatom, végzem. Hogyan végzem? Hogyan teszem? Hogyan vagyok vele otthon? Izrael hazatelepül a fogságból. Mekkora öröm? Ja, hát minden romokban. Na, elkezdik először a házaikat megcsinálni, megigazítgatni. Jó, ez már rendben van. Na, templommal is csináljunk valamit. Oké. És akkor Nehémiás kapja a hírt, hogy de a városfal az csuromrom. Az átjárható. Rések vannak, leomlások vannak, kapuk nincsenek. Az Isten városa teljesen védtelen. És akkor kap a királytól megfelelő segítséget, hozzá hazamegy, és azt mondja, gyertek, építsük meg. Hát, elég reménytelennek tűnő történet, de azt mondja, itt van hozzá pénz, anyag, álljunk össze és dolgozzunk. Olvasd a Nehémiás könyvét, milyen döbbenetes, összeszedi a népet, akik nagy családonként összeállva, egy-egy falszakaszra odaállítva, heteken, hónapokon át újra építik a városfalat. És amikor az ellenség mindent elkövet, hogy nehogy már felépüljön a városfal, mert akkor nem tudunk bejárni, csalni, lopni, hazudni, akkor úgy kell dolgozni, hogy a karddal az oldalukon vagy a kezükben, mert bármikor rájuk törhetnek. És nem azt mondja, hogy jaj, ez veszélyes munkakör. Meg azt mondja, nem azt mondja, hogy és hol a bérem? Hol a túlóra pótlékom? Nem. Csinálják. Míg a végén kész az összes falszakasz. Míg a végén fölkerülnek a kapupántok, míg a végén valahogy, mint a műhelyben, nem tudom hol, elkészült kapukat fölteszik, és becsukják a kaput, és ünnepelnek. Mert elvégezték. Az Isten városát megvédték. Benne a magukét is, mert ez mindig együtt megy. De innen kezdve Jeruzsálem, az Isten városa nem védtelen. Nem préda bárki számára. Hanem megcsináltuk. Az előző gyülekezetünkben volt egy asszony testvér, ő szervezte rendszeresen a templom takarítást. És a megható volt, mikor egyszer azt mondja, hogy gyertek és csináljuk együtt, mert tudjátok, milyen jó érzés. Ott dolgoztunk 8-11-2 órát, kész vagyunk. Megállunk a templom ajtóba, és visszanézünk, és látjuk, hogy milyen szép, és minden a helyén. És milyen jó lesz vasárnap így bejönni. Mert kész. Mert elvégeztük. És ez a mi munkánk, két kezünk munkája, amit beletettünk, a mi időnk, a mi erőnk, a mi odaszánásunk. És milyen jó, hogy megvan. Milyen öröm. Mondja ő, aki dolgozott vele. És nem azt mondja, jaj, elfáradtam, teljesen kókadozok. Nem, azt mondja, milyen szép, és milyen jó. amikor Isten megteremti a világot, visszanéz rá, és azt mondja, hogy íme minden jó, igen jó. Örül a munkájának, gyönyörködik a teremtett világ tökéletességében. Hogyan végezzem a munkámat? Legyen ez munka, tanulás, gyerekkorban, felnőttkorban, bármikor. Munkámban is szabály. Féld Istent, és tart meg az ő parancsolatait. Egész más így dolgozni, hogy tudom, hogy a munkám is neki szól. Még akkor is, ha én nekem lesz belőle kenyerem. A munkám, a tanulásom is neki szól, az övé. Féld Istent, tartsd meg parancsolatait a munkádban is. És ha már templomnál tartunk, akkor legyen a negyedik a hit, a kegyesség gyakorlata. Erre talán mernénk most mondani, hogy hát ez alapvetően rendben, hiszen most is itt vagyunk. Hóesésbe jöttünk, ugye? Hóesésbe jöttünk, most éppen talán abba hagyta. Meg hát valóban úgy vagyunk itt, hogy itt vagyunk ennyien. Gyerekek is jöttek, mentek a gyermek Isten tiszteletre. Van, aki ott is szolgál közöttünk. Kándorunk is van, lelkipásztorunk is van. Tiszta a terem, rendben vannak a székek. A virág is azért van, hogy el ne dűljön, kicsit dőlékeny, de szép a virágunk is. Igenis, tessék megnézni, hetek óta gyönyörű. Urasztala is. Szóval mondhatnám, minden rendben. És elkészültünk lélekben is, hogy Isten tiszteletében felültöztünk, úgy készültünk, nem csak beestünk, vagy itt találtuk magunkat, hanem döntöttünk, úgy készültünk, versenypénzünket elkészítettük, sőt, vártuk, hogy mit mond ma nekünk Isten, és jöttünk azzal az örömmel, hogy de jó találkozni, egymással beszélgetni. Egyszer az előző helyen volt valaki helyettesített, és megérkezett korábban, és azt látta, elkezdenek jönni az emberek, és nem áhítatos csendben leülnek a padba, és valami szentségest imádkoznak, hanem beszélgetnek. És megkérdik, hogy miért nem voltál múlt héten? Mi van a gyerekeddel? Hogy van az édesanyád? Hogy sikerült intézni, nem tudom én, ügyeket? És beszélgettek, és örültek egymásnak, még nevettek is. Azt mondja nekem a kollég, hogy hát ezt szüntessen be gyorsan. Hát ide áhítatos csönd kell, szentség, dicsőség, hát Isten tisztelet lesz. Hát mondom, testvérem, hát nem ez az Isten tisztelet, hogy összegyűlünk testvérek, és örülünk egymásnak. Ráadásul, hogy ez Dunaújváros, gondoljátok, hogy úgy volt körbe a gyülekezet, hogy minden panelből jött egy ember. Amíg át se tudott esetleg kiabálni a másiknak, csak az egyik lakótelepen olyan közel voltak a házak, hogy látszott, hogy a szomszéd mit ebédel, de különben nem volt, hol találkozzanak. És akkor végre összejönnek vasárnap, így vagyunk mi is, itt örülünk egymásnak. Hát milyen jó, milyen jó. Hát mi híja lenne még a kegyesség gyakorlatunknak, a hitünknek? Kérdés. Hol tartasz a hit egyéni és közösségi megélésében? Ebben a mércében, hogy féld Istent és tartsd meg parancsolatait. Hol tartasz a Krisztus követés igyekezetében? Jakab apostol beszél arról, hogy az ember belenéz a tükörbe. Szoktam, amikor kérdezni, hogy hányszor nézünk egy nap tükörbe, mielőtt megszámolnánk, megmondom, ahányszor tükröt látunk. Ilyen egyszerű. De mi történik ilyenkor? Hát jó esetben, nem jön el a hajam, a nyakkendőm kevés, az alapozom, ugye, hölgyem, ülő beszélünk, stb. Oké. Rosszabb eset? Így is jó. Tessék?
Ilyen vagyok.
Ilyen vagyok, igen. Azt mondja Jakab apostol, aki belenéz a szabadság tökéletes tükrébe, az Isten törvényébe, az megmarad abban, és olyanok lesznek a cselekedetei, hogy azzal örök élete, üdvössége, győzelme van. Mert azt látja, hogy ha hozzáigazítom az életemet az Isten igazságához, akkor az üdvös és győzelmes. Annál jobbat, szebbet nem tudok. Én megnézem a tükröt, és látom, hozzáigazod a nyakkendőt, stb. Belenézek az Isten rendjébe, az Isten szeretetébe, az Istentől kapott szabadság törvényébe, tökéletes törvényébe, mert ő a szabadságról, a szabadulásról gondolkodik. belenézek ebbe, és azt mondom, hogy ugyan mi más tehetnék, mint hozzáigazítom az életemet, az életem minden területét, hogy úgy éljek, hogy olyan legyek, mint aminek Isten akar engem látni, mint aminek a teremtéskör engem megformál, csak a bűn elrontott. De most ő helyreállít, és megújít. És én valahányszor belenézek ebbe a tükörbe, hányszor nézek bele ebbe a tükörbe? Hogy állunk az ige olvasással? Ó, hát arra nincs idő, én tudom. Csak kérdez, napi egy mondat, akár egy telefonos alkalmazás, bármi, a napi egy ige, egy mondat ott van. Mindegy, reggel induláskor, vagy a vonaton, vagy lefekvéskor. Vagy ott a Bibliaolvasó a kalauz. Döntsd el, Ószövetség vagy Újszövetség. Azt a 8-10, legyen 20 verset. Szerintem 3 perc alatt át lehet olvasni, de ha rászoksz, akkor 5-10-20-at rá fogsz szállni. Mennyit imádkozol? Vagy te? Szeretteid? Van még? A gyülekezet? A közelgő ünnep? A hordozott terheink, nehézségeink? Településünk, hogy népünk, nemzetünk, hogy a világ dolga? Mennyit imádkozol? És mennyi benne, ami arról szól, hogy Istenem, te milyen nagy vagy? Hogy nem csak a megrendelés, hogy mire van szükségem, hanem a magasztalás, a hálaadás, annak kimondása, hogy Istenem, én szembesülök a te jóságoddal, és ámulok, hódolok, leborulok, téged féllek, mert te vagy a hatalmas. Az imádság. És a szolgálat. Eljössz segíteni valamit, vagy van részed, hogy mi a te dolgod? Érezzük a különbséget? Bárhol bárkinek segíthetsz. És akkor mi van? Segítettem, tovább mentem, kész. Nem oldottam meg semmit. Egy pillanatnyi segítséget adtam. De mennyire más a szolgálat, hogy nekem szolgálatom van. Ezért, azért, amazért én vagyok a felelős a gyülekezetben. És ha én nem csinálom, akkor nincs megcsinálva. Lehet beugorhat valaki helyettem, de azért képzeld el, amikor a sebészorvos helyett mondjuk beugrik a portás. Mert az ilyen műtétet, a portást csinálják, szoktuk vízből mondani. Szeretnéd? Hát az úgy nem annyira jó. Vagy a buszvezető helyére valaki, aki már látott busz, már egyszer lyukasztott a BKV-n jegyet. Segítek, vagy szolgálatom van? Ez az, hogy a hitben, a kegyesség gyakorlásában, az Isten félelmében, a parancsolatának megtartásában hol tartok? Miről szólok? Valahol fizettem, és fizettett egyikünk a másikunk után, és mondom, legközelebb hozok én is egy nyugtatömböt, hogy ha valaki akar fenntartójárulékot, persze egy adományt adni, mondtam viccesen is, valaki mondta, hogy hát tizedet is lehet. Mondtam, lehet. De azért azt tud, hogy a tizedet fizetni nagy döntés. Minden jövedelmem 10%-át oda tenni. Mondok egy számot, 200 ezer forintos fizetésemből azt a 20 ezerest minden hónapban oda tenni, és azzal kezdeni, nem hamarad, hanem azzal kezdeni. Azért él a gyülekezetünk, mert van, aki így csinál. Vannak köztünk. Nem előírás szabály, annyit adja, mennyit jó szívvel tudsz. De ez is beletartozik a kegyességünk gyakorlásában. Mi az, amit Isten dicsőségére oda tudok tenni? És akárhogyan nézzük, a hitünk gyakorlása sem megy másképpen, mintha valami fajta aranyszabályként ezt az igét megjegyzem magammal viszem. Féld Istenet, és tartsd meg a parancsolatait. Amen. Énekelni fogunk, a 759-es számú dicséretet fogjuk énekelni. Új szövetséged elfogadom. 759. mind a három versét énekeljük az éneknek. Még csak 12:30, úgyhogy belefér. Úr Jézus Krisztus, Te hatalmas, győztes Isten vagy, aki minden győzelmedet miértünk vívtad meg és hoztad meg. Ámulattal állunk előtted. És a jó szívvel mondjuk, hogy hát igen, Uram, mindenben Téged akarunk tisztelni, követni, mindenben Neked akarunk engedni, és Te tudod, ez hányszor, mennyire nem sikerül. Valóban azt szeretnénk, hogy a szolgálatunkkal a Te nevedre hozzunk dicsőséget, ne magunknak, és mégis hányszor bele bukunk ebbe. De megköszönjük, hogy újra tanítasz, igazítasz, szívünkbe pecsételed a Te szavadat, és ezzel formálsz, alakítasz bennünket, hogy az előttünk álló hétnek megint úgy fussunk neki, hogy föltöltekezve, lelkesen, hálásan, Téged szolgálva, Téged dicsőítve, gondolatban, szóban, tettben, kegyességben, mindenben, rád nézve, Téged hirdetve, a Te nagyságodról zengedezve élhessünk. Áld meg hát így bennünket, minden munkánkat, amit végzünk. És a teherhordozásainkban is így légy velünk. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, akikkel együtt fáj a szívünk, és együtt gyászolunk. Vigasztald a gyászoló testvér szerette, gyászoló testvéreket, elhunytunk szeretteit, és vigasztalj bennünket is. Hisz drága testvérünk ment el, drága testvérünket vetted fel. És betegségben, amikor nehéz, amikor fáj, amikor nyögünk, Te adj türelmet. Ha beteget ápolunk, türelmet, szeretetet hozzá. Döntéseket hozunk, legyen bölcsességünk. Tervezgetünk, legyen világos, tiszta látásunk. Beszélünk sportról, politikáról, kultúráról, e nagyvilágról. Hadd lássunk benne Téged, és Te formáld a gondolatainkat, hogy semmiképpen se a fájdalmat szaporítsuk, vagy gyűlöletet szítsunk, hanem legyünk a Te békességet teremtői, a Te evangéliumod örömhíred hirdetői, a legkilátástalanabb dolgokban is. Te szüntess meg háborút, pusztulást, veszedelmet. Te adj józanságot felelősöknek, vezetőknek, döntéshozóknak. Urunk Jézus, áld meg így mindnyájunkat, kérünk. Amen. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mind azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetéseket mondom, hirdetem az adakozást, kölcsönkér a bűnös, de nem adja vissza, de az igaz, könyörületes és adakozó. Köszönjük az eddig kapott adományokat a hangosításra, a templom új hangosítására, persze, még kint van, de lehet utalni, átadni is. Köszönjük szépen. Alkalmainkat hirdetem, jövő vasárnap is 10 órakor istentisztelet, gyermekistentisztelettel, de mivel az idén nagyon rövid az advent, hiszen advent 4. vasárnapja karácsony szentestéje, ez így van normálisan, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy az advent 4 hét, nem, az advent a karácsony megelőző 4 vasárnap. És a 4. hét hosszúsága attól függ, hogy 24-e hétfő, mert akkor van egy egész hetünk, vagy 24-e vasárnap, mert akkor délelőtt 10 órakor istentisztelet, délután már szenteste van. Akkor a advent 4. hete néhány órára törpül le, amikor gyorsan a halászlét, töltött káposztát, hol mi a szokás, meg kell csinálni, fát fő kell díszíteni, stb. Tehát az gyakorlatilag megrövidül ilyenkor. Ezért úgy csináljuk most, hogy bár jövő vasárnap még nincs advent, csak december 3-án, ahhoz, hogy a gyermekekkel egy színvonalas műsorral elkészüljünk, már jövő vasárnap elkezdünk készülni. Következőt kérem. 1. Fogjuk hívogatni a gyermekeket, nyilván többségében szülőkkel jönnek, hogy jöjjenek a próbákra, hiszen azt szerepelhet, aki próbált és tudja. Tehát reménység szerint többen is leszünk. Ha olyanok jönnek, hogy kevésbé ismernénk is, ahogy szoktuk, fogadjuk őket ugyanúgy szeretettel. A gyerekek be fognak menni részben az irodába, részben másik helyiségbe próbálni. Mindjárt az istentisztelet elején el fogjuk őket engedni egy közös kezdő ének követően, hogy legyen idejük még áhítatra is, meg a próbára is. Hát ezt így szoktuk évek óta, most is így csináljuk, legyünk benne képben. És akkor reménység szerint elkészülnek a karácsony ünnepére szépen. Ha van olyan gyerek, aki tudunk, hogy jönne családból, rokonságból, és valamiért nem érjük el a hittanórán valami meghívóval, nyugodtan szóljunk, nyugodtan hozzuk, legyen itt bátran. Esetleg mivel készülünk, a munkatársak ebben össze fogják rakni az anyagot, és segítsünk verset, éneket, bármit, amit kell megtanulni. Jó. Múlt héten hirdettem, hogy elhunyt Lovász Ferencné testvérünk, született Kata Eszter, Eszti néni, szegedi Zsoltné Zsuzsi presbiter testvérünknek az édesanyja. Rosszul lett, bevitték a kórházba 1-2 nap, és elment a világból, hosszabb szenvedés nélkül, ami Urunk, a hatalmas, őt fölvette a mennyei hazában. Tudjuk, ismerjük őt, itt szolgált közöttünk 30 éven keresztül, hosszú időn keresztül, főzött a táborokban, takarított, az úrasztali terítőket rendezte, minden rózsát metszett, szőlőt metszett, mindent csinált, nem tudom, mit nem csinált. Tehát kelyheket, keresztőkocsot tartott rendben, tisztogatta, tehát ő mindent végzett. Nagyon nagy szíve volt, el kellett menjen a világból. Szomorúak vagyunk emiatt, és ugyanakkor mégis azt mondjuk, hogy az ő élete az Urat szolgálta. És az Úr kegyesen őt fölvette úgy, ahogy őt kérte. Úgyhogy így kívánunk az egész családnak vigasztalást, így hordozunk mi is mindannyian a szívünkben. Ezt én itt kedden délután 3 órakor temetjük a temetőnkben. Aki jön, szeretettel látunk mindenkit, hogy osztozzunk egyrészt a gyászoló család fájdalmában, másrészt együtt adjunk hálát az ő szolgáló életéért. Hirdettem már néhány, hogy pénztárost keresünk, tudja mindenki, nem mondom el még egyszer. Többen kérdezték, hogy lehet egyháztaggá lenni. Mondtam ezt is egy párszor, hogy adatfelvétel, feleségemhez kell jönni, ő beveszi a névjegyzékbe a szükséges adatokkal az illetőt, és akkor az egyház fenntartó járulék fizetésével ez évenként megújítható. Annak ugye most idén 30 ezer forint volt a dolgozóknál a minimális összeg. Alkalmaink között hirdetem még, december 2-án, ez már 2 hét múlva lesz, nincs is már 2 hét, advent első vasárnapját, megelőző szombat délután a Kalocsa Kamara Kórus fog közöttünk szolgálni. Ők nemrég kaptak az országos minősítő rendszerben arany minősítést maximális pontszámmal, délután 4 órakor a templomban fognak énekelni, lesz egy kis organa muzsika is hozzá, tehát egy nagyon szép délutánnak, ilyen adventi nyitó koncertnek ígérkezik. Szeretettel várunk rá mindenkit. Hívogassunk is nyugodtan, hadd teljék meg a templom. Körülbelül 20-25 fő várható, most már majdnem 30 fős a kórus, de nem is kis kamara kórus, tehát most már nagyobbacskák, de hát mindenki nem fog tudni jönni. Azt tervezzük, ugye hát az üzemanyag költségünket dobjuk össze, egyrészt, másrészt pedig, hogy egy szendvics, sütemény, szeretett vendégségre látjuk őket szeretettel itt a teremben a koncertet követően. Valamit akartam ezt. Igen, hogyha valaki szívesen hoz valami süteményt, azt természetesen köszönettel, hálás szívvel fogadják, stb. Így van. Ja igen, hogy ha valaki kíváncsi rá, hogy mit énekelnek, a YouTube-on van néhány felvételük, sőt van saját YouTube csatornájuk is, tehát ezt kell benne Kalocsa Kamara Kórus, és akkor ott halljuk őket, hogy hogyan s miképpen. Egyébként 25 éves a kórus, múlt héten volt a 25 éves jubileumi koncertjük, hát nekem csak fért bele, hogy ott tudjak lenni, de azt mondták, hogy nagyon-nagyon jól sikerült koncert volt. Rendben, még az alkalmak között az új presbitérium első a fogadalom tételére azt terveztük, hogy advent első vasárnapján az úrvacsorás istentiszteleten szeretnénk ezt megtenni. Rövidesen elkészül egy levelező lista, ahol rajta lesz mindenki, és akkor ott tudunk ővelük már a presbiterek, és tudunk ővelük minden tekintetben kommunikálni. Amire szükség van most istentisztelet után, hogy a december 31-ig érvényben levő, vagy szolgálatban levő presbitériummal egyeztessünk egy időpontot, hogy hétfő, kedd, vagy akár legrosszabb esetben szerda este tartanánk egy presbiteri gyűlést. Kérem szépen, hogy egyezzünk meg, és beszéljük meg, hogy melyik nap alkalmas. Utolsó. Meghívásunk van Kisoroszliban, ugye ez ott a túlpart. Beiktatása lesz Sándor Balázs lelkipásztor újnak, az új lelkipásztornak, szombaton délután 3 órakor. Azért érdekes ő nekünk, mert az ő felesége Sándor Gabriella az, aki most az iskolában, óvodában a hittan oktatónk, illetőleg az iskola lelkészi szolgálatokat is látja, amennyire tudja, illetve Kismaroson is ő tart jelenleg hittant, ahol már 2-3 csoportunk van, azt hiszem. Már magam sem tudom követni, hogy szaporodunk, növekszünk. A lényeg az, hogy neki lesz beiktatása. Még van egy vagy két hely a buszban, mert az már majdnem tele van, de viszünk innen hittanosokat is, de beszéljünk össze, hogy akik jönnének, azok hogyan és miképpen tudunk elmenni, részt venni ezen. Ugye 3-kor kezdődik, tehát 2 órás komppal kell átmenni, és az a terv, hogy a 6 órás komppal pedig visszajövünk. Ez jövő szombat Kisoroszi. Jó. Iratterjesztést tudom még ajánlani, illetőleg már előre mondani, hogy lesz természetesen majd adventi könyvvásár, készüljünk, számoljunk úgy, hogy ajándékozhatunk könyvet, vagy más hasonló kiadvány. Szabó Károly testvére még már készülnek lelkesen, hogy szép ünnepi könyvvásárt tudjunk csinálni. A héten elkészül a gyülekezeti adventi karácsonyi hírlevél. Ezt alapvetően már csak e-mailben meg a Facebookon küldjük ki, csak azok fogják írásban megkapni, nyomtatásban, akiknek nincs elektronikus hozzáférésük, ez talán egy 20-25 vagy 30 ember a gyülekezetben, őnekik, Viki segítesz, igen, őnekik szoktuk kivinni, illetőleg csinálunk egy néhány példánnyal többet, hogy itt az asztalon is legyen, hogy lehessen esetleg fölvenni. De aki megkapja, nyugodtan ossza, szorozza, stb. Viheti. Ja, Szabó Kacsi testvérünk csinál még szórólapokat, ugye? Igen, a koncertről, tehát ha valaki szórólapot, plakátot vinne, akkor ott a hátsó asztalon ott van? Igen. Ott a hátsó asztalon megtalálja. Köszönöm. Jó. És a gyerekek is végeztek közben, úgyhogy pontosak voltunk. Záró énekünk a 274-es volt, igen. Most 741-es számú dicséret legyen. Ki Istenének átad minden bizalmát, csak beléveti, mind a négy verset énekeljük, majd azt követően zárásképpen fennállva a hímnuszt. 741.
Yeah.
Isten áldja meg bennünket, féld Istent, és tartsd meg parancsolatait. Így legyen jó hetünk. Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.